Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előadásomban mindenek előtt két kérdésre keresem a választ. Egyrészt, hogy milyen összefüggések mutatható ki Szüllő Géza politikai stratégiája és egyházvédelmi tevékenysége között. Másrészt pedig az, hogy Csehszlovákiában a magyar politikai katolicizmusnak milyen irányzatai és csoportosulásai alakultak ki, és ezeknek a csoportosulásoknak, irányzatoknak milyen volt a viszonyulása Szüllő és a kereszténszocialista párt politikájához és egyházpolitikai koncepciójához. Tehát azzal biztosan nem árulok el itt sokaknak titkot, ha előre bocsátom, hogy Szüllő és a papok egy része közti viszony nem volt éppen felhőtlen, sőt határozottan tarkítva volt vitákkal és konfliktusokkal a vizsgált korszakban. A Szüllő Géza ugye közvetlenül nem keresztény párti, néppárti vagy kereszténszocialista oldalról jött a csehszlovákiai közéletbe, viszont azt leszögezhetjük, hogy már az államfordulat idején is határozott, és ezzel együtt mondhatjuk azt, hogy határozottan, egy pragmatikus keresztényi szemlélettel rendelkezett. És ez a pragmatikus kereszténység, illetve annak motivációs háttere a dualista időszakban is tetten érhető volt már Szüllőnél. Mire gondolok? Bírálóan tekintett például a századforduló korának úgynevezett egyházpolitikai harcára, mellyel a kormány, a liberális kormányzat az egyház társadalmi befolyását próbálta mérsékelni. Szüllő ezt ugye 18 előtt egy veszélyes folyamat kiindulópontjának tartotta, és úgy vélte, hogy ha a magyarság szembehelyezkedik Rómával, abból logikusan következik, hogy lazul a viszony a hű katolikus dinasztiával, monarchiával, és így a nemzet majd támaszt nélkül áll egy esetleges krízis során a pánszláv fenyegetéssel szemben. Aki tehát az egyház mellett foglalt állást az egyházpolitikai harcban, az a dualista kereteket, és ezen van a hangsúly Szüllőnél, a magyarság kivívott Kárpát-medencei pozícióit védelmezte. És ez a példa is jelzi, hogy Szüllő sem 1918 előtt, sem utána nem folytatott öncélú egyházvédelmet. Tehát nem folytatott úgymond felekezeti iránt, hanem mindig is nemzetpolitikai arcpolitikájához idomultak egyházpolitikai elképzelései. Szüllő kizárólag, mint politikus tekintett az egyházi tennivalókra. Ez a megállapítás Trianon utáni tevékenységére pedig hatványozottan érvényes. Most egyházi érdekvédelmi politikája a két világháború közti helyzetből fakadóan alapvetően külpolitikai jellegű volt. Ebben az esetben ez nem Genf, London vagy Párizs felé irányult, hanem a római szentszéket vette célba. Folyamatosan győzködte a magyar igazságról, a revízió közelségéről, és a Szent Istváni Egyházszervezet megtartásáról a Vatikán kuriális bíborosait. És Szüllő mindezt művelt, a protokollban jártas és gyakorló diplomata könnyes stílusában tette. És meg kell jegyeznünk, hogy Szüllő ebben utolérhetetlen volt, mással helyettesíteni őt a felvidéki politikai garnitúrából ezzel ebben a munkában bajosan lehetett volna. A bíborosoknak így nem is volt terhére gyakori felbukkanása és mozgolódása, szinte várták őt és újabb anekdotáit Benesről, Ferenc Józsefről, az esetlen és bárdolatlan, Schweigszerűnek lefestett csehszlovák diplomatákról. Szüllő eredeti és humoros modorában gyakran kacagtatta meg úgymond a Vatikán bíborosait, és a csehekről ártatlan arccal elmondott anekdotái a Vatikánban közismertekké váltak. Az egyházi kérdések és a revízió összefüggéseit Budapest is komolyan vette. A külügyminisztérium igyekezett elérni, hogy minden magyar tényező, amely a felvidéki magyar katolikusok érdekeinek védelmében a szentszékre próbál befolyást gyakorolni, egységes szellemben cselekedjék. A 30-as évektől ez már bizonyos nehézségekbe ütközött, hiszen az idő haladtával, új generáció felnövekedésével együtt több egyházpolitikai alternatíva is megfogalmazódott. 1937 végén a külügyminisztérium nem titkolt bosszúsággal állapította meg a következőket. Kívánságainkat illetően olyan káosz kezd kialakulni, amely igen ártalmas. Mást akar Szüllő, mást Eszterházy, mást a felvidéki papok, mást a pesti tényezők. Szlovenszkóban most mindenki lehetőleg püspök akar lenni, vagy legalábbis vikárius. A személyi ambíciók igen mértéktelenek. Mindenki össze-vissza beszél és fontoskodik, pedig teljes összhangra lenne szükség. Na most Szüllő az alapelveket tekintve a magyar kormány álláspontját képviselte ezekben a kérdésekben is, és ezt a lehetőséghez képest az egyházpolitikában leplezni volt tildomos. Így fogalmazott: vigyáznom kell arra, hogy szerepem ne úgy tűnjék fel, mintha az Magyarországnak volna az akciója, de úgy, mint az itt lévő magyar katolikusok hitéleti prosperálásának az előmozdító törekvése. Más út kifejtette, hogy sehol nem nyilvánulhat meg direkte a magyar érdekek miatt, hanem az általános katolicizmus elvébe burkoltan kell fellépnie. A szlovákiai magyar papság vágya egy, mondhatjuk úgy, hogy az erdélyihez hasonló helyzet kialakítása volt. Ott ugyanis a római katolikus püspökségek magyar jellegű egyházmegyék voltak, abból az egyszerű jogból kifolyólag, hogy a románok az ortodox vagy a görög katolikus valláshoz tartoztak, így az ottani püspökségek szinte csak magyar hívekkel rendelkeztek. A jogvédelmet magyar nemzetiségű püspökök képviselték, a hitélet és adminisztráció nemzeti anyanyelvi keretek között volt biztosítva. A felvidéki alaphelyzet ettől lényegesen eltért. Szent István óta a szlovákok és a magyarok közös egyházszervezetbe tartoztak, amely Trianon előtt magyar jellegű és magyar vezetésű volt, utána pedig viharos gyorsaságú szlovákosítási folyamaton esett át. Szüllő és a papság egyformán látta, hogy az 1920 utáni felvidéki egyház a szlovákosítás egyik hatékony eszköze lett. De a válaszok a problémára már ugye a papság és Szüllő részéről eltértek egymástól. Első pillantásra talán meglepően hangzik az is, hogy Szüllő egyértelműen elutasította a magyar püspökség felállítására irányuló törekvést. A papság célkitűzéseit körültekintés nélkülöző, nem politikus magatartásként értékelte. Bosszúsan állapította meg, hogy politikai vakságukban olyan valamit kérelmeznek, ami ellen éppen ők hadakoznak a legelszántabban. Egy szlovákiai magyar püspökség szorgalmazása ugyanis csak az esztergomi érsekség területének feldarabolásával, a Magyarországhoz fűződő utolsó egyházjogi szálak elvágásával lenne keresztülvihető. Erre törekedni, mondja Szüllő, még akkor is botorság, ha a magyar katolikusok hitéleti érdekei akár hosszabb távon is csorbát szenvednek. A magyar klérus egy részének elképzelései és Szüllő felfogása között bizonyos kérdésekben tehát mély szakadék húzódott, amely a források szintjén leginkább az Országos Keresztényszocialista Párt úrnevezett papi szárnyával, illetve annak vezetőjével, Franciszi Lajos nyitrai kanonokkal való konfliktusában manifesztálódott. A nyitrai kanonok és köre jóval határozottabb katolikus politikát várt el a pártvezetéstől. Ennek jegyében elleneztek minden együttműködést a Magyar Nemzeti Párttal, legyen szó közös választási listáról, vagy akár pártegyesítésről. Franciszék számára nem volt megfelelő indok az együttműködésre az erőegyesítés, a közös magyar fellépés óhaja, melyet a 20-as évek végétől Budapest is szorgalmazott. Álláspontjuk szerint a szabadkőműves, evangélikus és zsidó jellegűnek értékelt irányzattal való együttműködéssel a katolikus irány háttérbe szorul a kereszténszocialista pártban. Ezzel nem erősítik, hanem inkább gyengítik a magyarság fellépésének erejét. Jellegtelen, határozatlan politizálás lehet csak a közösködés eredménye, hiszen képtelenség katolikusoknak, protestánsoknak, zsidóknak egyformán szolgálni az érdekeit. Még akkor is így van ez, ha a magyarságuk összeköti őket. Az ilyen politika, mondták, bénulsághoz, passzivitáshoz vezet. A konfliktus odáig fajult, hogy a klerikális csoport kilépésével, pártalapításával is számolni kellett. Ez a probléma végighúzódott a 30-as éveken, és újabb kicsúcsosodását a pártegyesítés idején, illetve a bécsi döntésig tartó időszakban ért el. Az előadásunk e pontján fölmerül a kérdés, hogy vajon mennyire beszélhetünk a magyar klérus politikai egységéről. Papi mi voltukból származott-e egy többé-kevésbé homogén szemlélet, helyzetükből fakadó közös problémalátás és gondolkodás? Vizsgálatom eredménye azt mutatja, hogy a felvidéki papságon belül jól kirajzolódó politikai törésvonalak húzódtak. És Szüllő nem általában a klérussal, nem a politizáló papsággal, hanem annak, nevezzük így, ultramontán részével nem tudott zöldágra vergődni. Ez a franciszci kanonok, majd 1933-as halála után elsősorban Gregorovics Lipót nevével fémjelzett csoportosulás a felvidéki magyar politikai katolicizmusnak csupán egyik, bár annál markánsabb irányzata volt. Az általam ultramontánnak nevezett csoport kapcsán kijelenthető, hogy mindenek előtt felekezeti politikában gondolkodtak, magyarságpolitika helyett. A vallási identitás számított körükben elsődleges rendező elnek. Fórumuk a Nyitra megyei Szemle, majd különösen az Érsekújvár és Magyar Vidék című lap volt, amely számos alkalommal felvetette azt a ma már kissé talán megmosolyogtató kérdést, hogy mi az elsődleges? Az, hogy valaki hívő, vagy az, hogy magyar? A lap a kérdésre a következő választ adta. Egészen természetes, hogy amikor megszületünk és megkeresztelnek, mindjárt katolikusok vagyunk. Magyarrá csak akkor válunk, mikor az édesanyánk megtanít édes magyar anyanyelvünkre. Minden körülmények között mi katolikus magyarok vagyunk, és nem fordítva. Ezért a politikában is a katolikus mi voltunk van a magyarságunk előtt. Másutt. Mi a vallásos nemzeti eszmény követői vagyunk, és a világnézeti harcok mai pergőtüzében elsőbséget adunk a világnézeti, sőt felekezeti alapon történő szervezkedésnek. Erősebbek vagyunk egyedül, mint a mindeneket egységbe ölelni akaró közös alakulatokban. Ebből következően az Országos Keresztényszocialista Párt és különösen az Egységes Párt által képviselt Iránnál jóval határozottabb, egyértelműbb katolikus politikát vártak el. Offenzív katolicizmust követeltek, és a kisebbségi politikában kimondottan keresztény, katolikus irányú előretörést szorgalmaztak. Olyan pártkereteket, amelyben a keresztény-katolikus érdekek védelme az első helyen áll. Ez a szélsőségesen klerikális irány a magyarországi Banga Béla páter által fémjelzett Ecclesia Militansnak, harcos egyháznak nevezett vonulat felvidéki vetülete volt. A párhuzam azért is egyértelmű, mivel gyakori rájuk való hivatkozás, tevékenységük példaként való említése, és Banga Bélának, illetve jobbkezének Nyisztor Zoltánnak rendszeresen jelentek meg írásai az Érsekújvár és Magyar Vidékben. Hozzájuk hasonlóan szinte egyetlen szempontra helyett egyezték ki publicisztikájukat. Az adott területen és szituációban mennyire érvényesül a katolicitás, vagy más nézőpontból mondva, mennyire észlelhető benne a protestáns, zsidó, liberális befolyás. Véleményük szerint az OKP-t is tévutakra vitték ezek az erők, az Egységes Pártban pedig a 25%-nyi nem katolikus töredék teljesen átvette a hatalmat a 75%-os katolikus többség felett. Szüllő nehezen viselte e papi csoport esetében a felekezeti eskedést, illetve a koncepciózus magyarságpolitika hiányát. 1929-es Budapestnek küldött jelentésében bosszúsan közli, hogy franciszciék a felekezeti iránt akarják itt megvalósítani. Ezt a harcot én állom, tette hozzá a pártelnök, az Ecclesia Militanssal szemben pedig másút megjegyzi, hogy a keresztet nem lehet buzogánnak használni. Az, hogy a klerikalizmus és a politikai katolicizmus nem feltétlenül szinonímák, egy másik papi irányzat tevékenysége jelzi. Ők végig kitartottak Szüllő mellett, s támogatták a kereszténszocialista párt, majd az Egységes Párt irányvonalát. Először vagyunk magyarok, és csak azután keresztények. Foglalt állást egyértelműen Hajcöl Kálmán az imént jelzett polémiát illetően. Egyértelműen a Szüllőféle irány mellett tették le a garast franciszciékkal szemben. Kijelentve, hogy Szüllő mindig azon az úton haladt, amely az egyház és a magyarság magasabb érdekeivel volt azonos. A magyar katolikus és nemzeti érdekek elválaszthatatlanok a felvidéken, a kettő véleményük szerint nem járhat külön utakon. Az ultramontán vonulat puhának, megalkuvónak tekintette ezt a papi csoportot. Gyászkatolikusoknak nevezték őket, akiket a liberálisok, protestánsok felhasználnak céljaikra. Öntudatlanul szolgálják sötét tevékenységüket. A protestánsok uszályhordozói, akik a vallást csak hirdetik, de nem élik át. A Szüllő, illetve hozzájuk kötődő, mondjuk így konzervatív papi csoport politikáját Gregorovicsékon kívül egy másik irányból is érték bírálatok. Ezt az irányzatot tartom a felvidéki magyar katolicizmus harmadik markáns szellemi vonulatának. A Fejfer Miklós kassai kanonok nevével fémjelzett új katolikus csoportosulás a keresztény demokráciához vonzódott. A kiutat kereste az egyre inkább zsákutcának érzett, védekező alapállású, konstruktív magatartás nélkülöző sérelmi egyházpolitikából. A prohászakörökben testetöltő mozgalom megfogalmazta, hogy bármennyire is indokolt az értékmegőrzésre, sérelmi memorandumokra, statuszkóra összpontosító magatartás, nem elegendő a puszta védekezés. Az egyházpolitikai referenciák a pártelnökségből való távozása utáni Szüllő kezében maradtak, így kritikáját Fejfer Miklós konkrétan neki címezte. Szüllő elve a teljes negáció, fogalmazott. minden cseh intézkedést szabotálni és ad abszurdum vezetni. Szüllő semmiféle katolikus magyar szempontból elfogadható megoldást nem akar, pedig a katolikus vallás erre a politikára nem jó. Vajon milyenek voltak az erőviszonyok az egyes papi irányzatok között, mekkora volt az egyik másik tábor támogatottsága a kléruson belül? A válaszadás nem könnyű erre a kérdésre, hiszen kevés egyházi embernél beszélhetünk tiszta elköteleződésről, és a bemutatott csoportosulásokat nem is tekinthetjük valamiféle zárt szekértáboroknak. Sok volt a személyi átfedés, az ingadozás az egyes álláspontok között. Számos konkrét ügyben pedig a klérus többnyire egyetértés mutatott. Mégis akad egy jellemző, amit a végén, 3 percben röviden kiemelnék, hiszen talán közelebb visz az erőviszonyokat illető kérdés megválaszolásához. 1936-ban, néhány nappal a pártegyesítés után létrejött a Magyar Katolikus Tanács nevű szerveződés, amely egy olyan papi csoportosulás volt, amely kinyilvánított szándékai szerint a katolikus érdekvédelmet kívánta felvállalni, összefogni. E tekintetben tehát hasonló volt, mint a 20-as években működő katolikus nagybizottság. A háttérben azonban politikai rivalizálás húzódott, hiszen létrehozói Lellei Jenő, a korábbi kereszténszocialista párti elnök, és az aktivizmus felé kacsingató Tyukos János, pozsonpüspöki plébános voltak. A katolikus tanács valójában csökkenteni kívánta a pártbefolyást a magyar katolikusok körében. Másrészt valamiféle katolikus pártkezdeménynek is tekinthető, hiszen a magyar pártok egyesítése idején a klerikális csoport, mint említettük, komolyan fontolgatta egy katolikus párt alapítását. A tanács létrehozásában a Tyukos és Lellei féle aktivista szándékok és az ultramontánok törekvései összekapcsolódtak. Ez utóbbiak üdvözölték és támogatták a szerveződést, hiszen az egységes párttal való szembenállás, a pártvezetéssel kapcsolatos sérelmek közösek voltak, ráadásul a tanács tisztán felekezeti jelleggel bír. A klerikálisok támogatásán kívül viszont az általános bizalmatlanság volt a jellemző a szervezettel szemben. A magyar papság és a hívek az alakulattól lényegében távol maradtak, a Tyukos-féle irányvonal elszigetelt maradt, csak a nagyszombati egyházi hatóság támogatásával tudta fenntartani magát. Nehéz most már megállapítani, hogy a papi többséget a klerikális intranzigencia taszította jobban, vagy az aktivista alapállás, minden esetre a bécsi döntésig terjedő időszakban a felvidéki magyar katolicizmus nem tért az egységes párttól külön politikai utakra. A többség megmaradt a párt által képviselt politikai, valamint a Szüllő és Eszterházy által fémjelzett egyházpolitikai irányvonalon. Még akkor is, ha Szüllő, mint láttuk, alapjában profán módon tekintett az egyházra, egy alkalommal, és ezzel zárom mondandómat, Rockefellert idézte, aki szerint 3 tökéletes szervezet van a világon, a német hadsereg, a Standard Oil Company és a katolikus egyház. Rockefellernek csak az egyházat illetően volt igaza, tette hozzá Szüllő, mert sem a német hadsereg, sem a Standard Oil Company nem tudta kiállni a világrengés megtépettség nélkül. Az egyházi hierarchiában azonban minden szög a legprecízebben és legtökéletesebben szabatos maradt. S jó, vélekedett minden bizonnyal Szüllő, ha ez a tökéletes gépezet egy kicsit a magyar ügy érdekében is zakatol. Köszönöm a figyelmet!